Kérünk, szeretett testvérek, fennállva imádkozzunk. Szent Háromság, egy örök Isten, mindenható Urunk, áldunk és magasztalunk, hogy együtt dicsérhetünk téged a te házadban, együtt dicsérhetünk téged a te gyülekezetedben, és köszönjük, Urunk, hogy most, amikor olyan forró napok vannak, lesznek, különösképpen is rácsodálkozhatunk, és nap mint nap dicsérhetünk téged a te izzó, forró szeretetedért irántunk. Ezek a meleg napok kiábrázolják azt, hogy forrón szeretsz bennünket, Urunk, és olyan jó mindig a gyülekezeti jelképre gondolnunk, hogy ég, de meg nem emésztetik. Forrón átölelsz, és ez építő, ez megerősítő, ez a tőled való forró ölelés. Áldunk ezért, Urunk, áldunk a te szeretetedért, a te irgalmadért és kegyelmedért. Áldunk a hétért, ahogy megőriztél bennünket. Áldunk azokért az alkalmakért, amiken részt vehettünk. Áldunk az ajándékaidért, amikkel megajándékoztattunk. Áldunk, Urunk, keresztelős családokért, a megszületett kisgyermekért. Áldunk, Urunk, a tegnap esti gyönyörű koncertért is, ahol sokan itt lehettünk, a gyönyörű szimfonikus zenekar és orgona játékért, és gyönyörű hangzásért és énekkarért. Köszönjük, hogy gyönyörűen dicsért minden itt ezen az estén tegnap, mind a zene, mind az igehirdetés. Áldunk érte, Urunk. És áldunk téged, Urunk, hogy ma is várhatjuk a te szent lelkedet, és ma is várhatjuk a te kegyelmedet, amit te készítettél el. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a jövő héten induló konfirmandus hetet, áld meg az odakészülőket ma délután, áld meg a holnap reggel indulókat, és áld meg az ott szolgálókat, és kérünk téged, Urunk, hogy áld meg bennünket most is a te ígédben való gyönyörködéssel, és őket is így a jövő héten, és áld meg mindannyiunkat, hogy jövő héten is élhessünk mindazokkal az alkalmakkal, amiket te készítettél nekünk. Szent Lélek, Isten, töltsd be bennünket most is a te kegyelmedből. Ámen. Szeretett gyülekezet, Isten igéjét olvasom Mikeás próféta könyvének a befejező három verséből. Mikeás próféta könyvének ez a három verse van kijelölve a mai napra igehirdetési igének, bibliaolvasó kalauzunk szerint. Így hangzik tehát ez a befejező három vers. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket, a tenger mélyére dobja. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, én is azzal szeretnék kezdeni, hogy nagyon sok szeretettel köszöntöm a édesapákat, nagypapákat, dédpapákat és minden férfi testvért, akik lélekben és más mellett állva, úgymond lelki édesapák. Én olyan sokszor éltem át azt, szeretett gyülekezet, hogy a férfi testvérek köszöntötték az édesanyákat, akik között én is ott lehetek, és úgy örülök, hogy most én köszönthetem az édesapákat. Szerintem ez ugyanolyan fontos ünnep, mint amikor az anyák napján köszöntjük az édesanyákat. Nagyon-nagyon hangsúlyos és fontos. És legelőször három rövid gondolatot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, és aztán az igéhez szeretnék térni. Nagyon-nagyon nagy ajándék, hogy vannak azok az édesapák, nagypapák, dédpapák, lelkiapák, akik vagytok, akik vannak, mert ma különösen nagy kincs ez, nagy kincs a hűségetek, nagy kincs, hogy úgy szerethettek, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, nagy kincs, hogy elhagyva az első családot ragaszkodhattok egy életen keresztül az új családhoz, és építhetitek. Nagyon nagy kincs, hogy úgy nevelhetitek a gyermeket, hogy valóban nem bármiképpen ingerelve őket, ahogyan írja ugye ezt az Efézusi levél, hanem ezzel is Krisztus szeretetére mutatva. Óriási nagy példa ez, óriási ez, nagy kincs ez, és nagyon hálát adunk értetek. Ezen a héten hallgattam egy életvédő podcastet, tavalyi évben egy páran voltunk innen a gyülekezetből egy életvédő meneten, és azóta hallgatom az ő podcastjeiket, és ott ezen a héten közé tettek egy olyan hitvallást, egy 23 éves lány tett hitet az ő életéről. Az édesanyja, akit így nevezett végig, örökbe fogadta őt, 3 évig várt az örökbe fogadására, és olyan csodálatos a bizonyság tételében, ahogy elmondja, hogy az életéről az az első élménye, hogy 2,5 évesen megkeresztelték. És ő erre emlékezik, és ez az első élménye, az édesanyja, amikor kihozta őt, és végre örökbe fogadhatta, az első dolog volt ez a megkeresztelése. És ez a 22 éves kislány ezt mondja el, hogy mindig vágyott arra, hogy óvodásként és iskolásként is elmehessen egy-egy olyan osztálytársához egy-egy délutánra, ahol volt édesapa és édesanya. És egyszerűen ezt mondja el, olyan szép, hogy elmondja, hogy csak ott szeretett megfürödni abba, hogy van egy apa, és hogy mindkét szülő ott van. És aztán, amikor ebben megfürödtem, azt mondja, hazamentem, és boldogan együtt voltunk az anyukámmal, aki nagyon szeretett, és aki egyedül nevelte fel őt, mert egyedül vállalta ezt az örökbefogadást. Annyira gyönyörű ez a bizonyságtétel, hogy mindig vágyott arra, hogy egy-egy osztálytársa elvigye egy délutára, és megfürödhessen ebbe az apai látásba, és az apai szeretetbe. Nos, olyan jó volt azt is hallani a héten, hogy Amerikában talán kezd megfordulni a trend, és egyre inkább erősítik a családok a normális családnak a valóságát, hogy egy anya-apa kell, és hogy ezt erősíteni, és hogy nem csak egy valamilyen szeretet kell a gyermeknek, hanem az anya és az apa szeretete kell. Olyan csodálatos, hogy vannak erre már kutatások, hogy Amerikában kezd erre visszafordulni a trend. Az első, amit Isten így a szívemre helyezett, ez a gondolat. A második az az, hogyha valamiképpen nem lett volna, vagy nem lenne az az ajándék az életünkbe, hogy az édesapánk ott volt, ott van a mi életünkben, ilyen meghatározó módon, akkor a mennyei atya szeretete gyógyítja meg a mi életünket alapvetően. Mert nagyon-nagyon meghatározó, akár egy életen keresztül, hogy milyen az apaképünk, hogy milyen volt az édesapánkkal való kapcsolatunk, hogy volt-e édesapa, hogy ez az édesapa ott volt-e hűségesen, mert ez meghatározza az Isten képünket. Az apa kép és az Isten kép az nagyon összefügg. Ezt nagyon alapvetően meghatározzák és elmondják vallásszociológusok. De hogyha bármiképpen ez megtört az életünkben, akkor annyira nagyon fontos az, hogy minél előbb valóban megismerjük a mennyei atyát, aki meggyógyíthat ebben a tekintetben bennünket, meggyógyíthatja a hiányainkat, meggyógyíthatja valóban azt, ami torz. És ilyen értelemben egyikünk családja sem, én magam sem vagyok tökéletes, mint anya, vagy vagyunk tökéletesek, mint szülők. Erre van mindannyiunknak szüksége, hogy a mennyei atyát megismerjük, aki a tökéletes szülő, és akiben valóban meggyógyul a mi valóságunk, meggyógyul az, hogy tőle kapunk igazán feltétel nélküli szeretetet, és tőle kapunk olyan teljes elfogadást, tőle kapunk olyan valóságos ölelést és olyan valóságos befogadást, amit csak is egyedül ő tud adni. És így a harmadik gondolat, amivel erősítem most a édesapákat főleg, hogy ez a ti legnagyobb küldetésetek, hogy bemutassátok a mennyei atyát. Mutassátok be a mennyei atyát, megismerve, hogy milyen a mennyei atya, ki a mennyei atya. És hát ez mindannyiunknak a feladata, anyáknak, apáknak, de különösen nektek, férfiaknak, bemutatni a mennyei atyát, ide élni, elé élni a családnak, a feleségnek. Ez a csodálatos küldetés. És olyan jó az, hogy ez a mai napi ige igazából így ragadott meg engem. Amikor kerestem, hogy mit is helyez Isten a szívünkre, így ragadott meg ez engem, hogy ez a mai napi ige ezt mutatja be. És ebben akar növelni mindannyiunkat, anyákat, apákat, nőket, férfiakat, hogy találkozhatunk itt a mennyei atyával. A mennyei atyának sok csodálatos tette, sok csodálatos munkája van itt a világban. Ugye, csodálatos munkája a teremtés, csodálatos munkája a gondviselés, mert se nem élnénk még ma is, ha nem lenne a teremtés és az gondviselése. De a mennyei atyához kapcsolódik, úgy gondolom, elsősorban a megbocsátás is. Vagy legalábbis belőle indul ki, és nyilvánvalóan a Szent Háromság Isten egészére igaz, de azért gondoljunk csak bele abba, hogy a mennyei atya rendje és teremtő törvényei ellen lázad föl az ember. És hiába mondta meg Isten, hogy mi lesz jó az ember számára, ugye nagyon hamar azt mondta az ember, hogy nem, majd én kitalálom, hogy mi lesz jó az én számomra. És fellázadt az Isten törvényei ellen. És milyen döbbenetes, hogy a mennyei atya nem azt mondta, hogy jó. Hát akkor elrontottátok. Elrontottátok, viseljétek egy életen át ennek a következményeit. Vagy törlesztetek egy életen át. Vagy nélkülem akarsz élni. Hát akkor nélkülem boldogulj. Nem lenne már itt ez a föld, ha ezt mondta volna. Hanem első pillanatban azt mondta a mennyei atya, hogy én megoldást adok. És innen indul ki minden, hogy ő erre döntést hozott. És erre kapcsolódott rá Jézus Krisztus, ahogy fölteszi a mennyei atya a kérdést, hogy kit küldjek el, ki megy el nekem. És akkor Jézus azt mondja, hogy én megyek el, és én állok oda valóban, ahogy most elhangzott a keresztelésben is, oda a bűnösök helyére, és viszem végbe mindazt az utat, amely út által van bűnbocsánat, és van megoldás. És nyilvánvalóan ezt a csodálatos megoldást erősíti fel újból és újból a mi szívünkben a Szentlélek. És így lesz teljessé, hogy a bűnbocsánat a Szent Háromság csodálatos műve, de olyan jó most erre rácsodálkozni, hogy ahogy a Mikeás próféta erről beszél, itt azért alapvetően a mennyei atya hangsúlya van előttünk. A mennyei atya aki tehát minden apának, minden férfinek és minden embernek alapvetően az a teremtő atya, akinek a képmására lehet mindannyiunknak formáltatni. Olyan csodálatos ebben az igében gyönyörködni abban, hogy a mennyei atya megbocsátó atya. Megbocsátó atya. Annyira fontos ebben mindannyiunknak nagyon újból és újból megerősödnünk és megújulnunk. Nagyon sokszor tapasztalom ezt lelkipásztorként is, hívő emberek között, hogy mennyit tudunk gyötrődni bűnökön, vagy mennyire vissza tudjuk hozni akár megbocsátott bűnöket, vagy mennyire kérdéses az, hogy tényleg megbocsáttatott az és az az életemből. Mennyi álmatlan éjszaka van emiatt, hogy ezek előjönnek az ember életéből, korábbi események. Milyen gyönyörű látni Mikeásnak ezt a befejező három versét. Figyeljünk fel, olyan ez, mint egy aláírás, olyan ez, mint egy névjegy. Lehet, hogy tudjuk azt, hogy mit jelent Mikeásnak a neve. Mikeás neve azt jelenti, hogy van-e olyan Isten, mint te. Ezt jelenti az ő neve. És olyan gyönyörű, ha felfedeztük, hogy ugyanígy kezdődik ez a befejező három vers is. Mintha azt mondaná itt Mikeás, hogy ez az én névjegyem, vagy mintha azt mondaná itt Mikeás, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Én is erre a képránsra szeretnék formálódni. Én is, mint férfi, ilyen, ezt szeretném kiábrázolni. És valóban ez a kérdés, amit feltevődik, ez az egyik legcsodálatosabb kérdés. Van-e ilyen Isten? Van-e ilyen Isten, mint te? Nincs. Ő az egyedüli Isten, aki megbocsátja a bűnöket. Valóban. Senki, semmelyik más vallásban nincsen erről szó. Semmelyik más vallás erről nem beszél. Minden más vallásban egyfajta erős félelem, rettegés, bizonytalanság van egészen az élet végéig, meg még azon túl is, hogy majd mi történik, hogy lesz, és mi nekünk pedig bizonyosságunk lehet arról, hogy ki a mi atyánk, és hogy mit tud ő elvégezni, és mit akar elvégezni bennünk. Csodálatos, dicsőséges az, hogy ő mennyei apa, ahogyan aztán Jézus Krisztus beszél őról, a mennyei édesapa. És olyan csodálatos itt végig látni, hogy mit jelent az, hogy ő megbocsátó édesapa. Ha másik bibliafordítást néznénk, akkor tulajdonképpen több olyan bibliafordítás van, ahol három szó is szerepel itt a bűnre. Az egész Bibliában van, vagy 10-nél is több szó a bűnre. Itt szerepel másik bibliafordításokban a bűn, aztán a vétek és az álnokság, ebben a három verszakban. Egy pillanatra jó erre is ránézni, mert ugye a bűn szó az azt jelenti, hogy eredendően hordozzuk ezt magunkban, ezt az állapotot. És néha-néha szembesülünk vele, hogy hát hogy jön ez ki belőlem, honnan jön ez ki belőlem, nem is gondoltam. De bizony kijön belőlem, mert ott van eredendően. A vétek szó az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem szándékosan tettem, nem tudatosan, nem terveztem, de sajnos így sikerült. De hát ennek a mélyén is az eredendő állapota van az embernek. Az álnokság szó az pedig már egyfajta tervezettséget jelent. Tudom, hogy nem jó az a másiknak, de álnokul mégis megteszem. Tehát mindhárom szó szerepel itt ebben a három versben. És mindhárom szó közepette fölhangzik ez a csodálatos, dicsőítő hitvallás, hogy Isten a bűnbocsátó Isten. Mikeás az igazság szerelmese. Így írja le egy írás magyarázó őt. Ő az igazság szerelmese, hiszen ha elolvassuk az első két fejezetét a könyvének, rengeteg bűnt leír. Annak a kornak, annak a társadalomnak, a gazdagoknak a bűneit, a papoknak a bűneit, aztán a vezetőknek a bűneit. Egyáltalán nem kíméli a leírásban, ahogyan azt Istentől ő megkapja figyelmeztetésként. Tehát nem arról van szó, amikor Mikeás a bűnbocsánatról ír, hogy egyszerűen Isten majd csak azt mondja, hogy nincsen semmi probléma, nincs semmi baj. Éppen ellenkezőleg, Mikeás nagyon egyértelműen rámutat, hogy mik ezek, de ugyanakkor egyértelműen rámutat arra is, hogy Isten készített megoldást, és Isten megoldást készített. És hogy az ember nem tudja ezt maga megoldani soha, de Isten megoldást készített. Mert ő kegyelmes és irgalmas Isten. Ha mondtam azt, hogy a bűn három fajtája is szerepel ebben a szövegben, a kegyelmes szó vagy ötször szerepel benne. Mert ez Istennek egyik legfontosabb jellemvonása, hogy kegyelmes az Úr. Nem olyan Úr, akitől félni és rettegni kell, hanem olyan Úr, aki végtelenül megmutatta az ő szeretetét, azzal, hogy elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülöttét, hogy benne és által a kegyelmet és irgalmat gyakoroljon. Aztán ezzel folytatja itt az ige, hogy elengedi a büntetést és a vétket. A népe maradékának elengedi a vétkét és a büntetését. Bizonyosan érezzük ebből, hogy ebbe benne van az, hogy van olyan része, amikor meg kell tapasztalni a bűnöknek a következményét. Ott is megtapasztalta a nép, Ézsaiás kortársa, Mikeás, és tudjuk Ézsaiásnak az időszakában mi minden történik, fogságra menetel. De, így mondja itt Mikeás, elengedi az Úr a népe maradékának a bűnét, ad újra kezdést, ad élő reménységet, ad új kezdetet az ő népének. Hadd mondjak egy példát ezzel kapcsolatban, ami engem nagyon mélyen érintett a legutóbbi időszakban, és úgy ajánlom ezt a bizonyságtételt is. Olaj Anettnek hívják ezt a katolikus nőtestvérünket. Azért mondom ki így a nevét, mert rengeteg bizonyságtétele van fenn a YouTube-on, és érdemes nagyon meghallgatni. Együtt szolgálhattam vele, többször is úgy hívtak meg bennünket, hogy együtt szolgáltunk. Az ő élete történetéből egy picit hadd idézzek. Anett egyetemista volt, amikor egy éjszakás kaland egy fiúval, és amikor kijöttek reggel a szobából, egyszer csak ott volt annak az egyetemista fiúnak a 8 hónapos terhes mennyasszonya. Végtelenül ledöbbent ezen Anett, és nyilvánvaló volt számára, hogy ennek a kapcsolatnak nincs folytatása, de eltelt 2 hónap, és kiderült, hogy kisbabát vár ebből az egy éjszakás kalandból. És egyértelmű volt számára, hogy ezt ő senkinek nem mondja el, még a szüleinek se, senkivel nem beszéli meg, hanem abortusz lesz ennek a következménye. És meg is tette sajnos ezt az abortuszt. És magába mélyen eltemette ezt a dolgot, soha senkinek nem beszélt erről. Aztán elteltek évek, és találkozott egy hívő keresztjén fiúval, akivel összeházasodtak. És megszületett az első gyermeke. És amikor megszületett az első gyermeke, nem tudott felszabadultan örülni ennek a gyermeknek. Ott volt az a gyermek, megadatott neki, amire vágyott. Egy jó férj, egy jó apa, egy jó házasság, a gyermek, és mégsem tudott neki örülni. Pánik rohamai törtek rá. Nem tudott éjszaka aludni, fölriadt. És nem tudta megérteni, hogy miért, hogy mi van ennek a hátterében. Megszületett a második gyermeke, és még csak fokozódtak ezek a tünetek. És akkor ment el lelkipásztorral beszélgetni, és tudta megvallani ezt az abortuszt, ami megtörtént az életében. És akkor elindult egy folyamat, hogy ezt ő földolgozza, és valóban bocsánatot kérjen érte. És hosszú volt ez a folyamat. Nem azért, mert ne hallotta volna az evangéliumot, hanem azért, mert mennél inkább szembesült azzal, hogy ott van az a két gyermek, annál többször eszébe jutott az, amelyik már nem lehet ott vele. És nehéz volt így szembesülnie ezzel, és nehéz volt önmagának megbocsátania. Nem mondom tovább ezt a történetet, megszületett a harmadik gyermek, még fokozódtak a dolgai. 50 percig tart ez a bizonyságtétele, amiben ő elmondja ezt a történetet. A végén aztán egy csodálatos módon, nagyon csodálatos módon átéli az Isten kegyelmét, átéli az Isten bűnbocsánatát, és ma az egyik élharcosa annak, hogy arról beszél, hogy mentsük meg a gyermekeket, hogy ne kelljen, hogy ne menjünk erre az útra, az abortusz útjára. Nagyon-nagyon sok bizonyságtételt tesz ezzel kapcsolatban, hogy ne erre az útra menjünk. Csodálatos, ahogy átéli azt, hogy Isten bűnbocsátó kegyelme fölszabadítja, föltör ez a bűnbocsánat az ő szívében, lelkében. Hallgassuk meg Anettnek a bizonyságtételét. Miért is mondtam most ezt el? Az elmúlt időben többször előkerült ez elég hangos mindennapi beszédben és mindennapi hírekben, hogy szívtelen szívhangrendelet. Nagyon buzdította Isten a szívemet erre, hogy szóljak arról, hogy ez nem szívtelen szívhangrendelet. Azért sem szívtelen szívhangrendelet, mert hogyha az édesanyák bármiképpen tudatosul a számára az, hogy mi az, ami itt történik, akkor megmentődik az ő szíve lelke azoktól, az utaktól, amit Anett például átélt több mint 10 éven keresztül. Iszonyú lelki mélységeket, mert nem is tudta, hogy mi miért történik az ő szívében, lelkében. Nem szívtelen az a szívhangrendelet, mert az ember minél előbb eljuthat, akármi is történt az életében, akármiért is történt, az Isten kegyelméhez, az Isten bűnbocsánatához, az Isten irgalmához, az Isten szeretetéhez, mert el lehet oda jutni, ahogyan Anett is eljutott. És nem szívtelen az a szívhangrendelet, mert megmentett már eddig is sok kisgyermeket, és mert az a helyzet, hogy ezeknek a gyermekeknek csak mi tudunk hangot adni. A példabeszédek könyvében van egy ilyen ige, nyisd meg a szádat amellett, aki néma, és azoknak a dolgába, akik adattak a veszedelemre. Nyisd meg a szádat azokért, akik adatnak a veszedelemre. Őértük csak mi tudunk kiállni, senki, de senki más. Az ő hangjukat csak mi tudjuk felerősíteni. És ebben a világban van egy nagyon erős abortusz lobby, amelyik minden áron el akarja azt nyomni, hogy semmi áron ezt a hangot föl ne erősítsük, mert ha nem erősítjük fel, akkor nem kell ezzel a dologgal foglalkozni. Akkor kimondhatjuk azt, hogy csak az anya teste a fontos, és kimondhatjuk azt, hogy ami benne van, az nem is lényeges, és nem is fontos. Olyan csodálatos látni, hogy ebben az ölelésben foglalkozhatunk ezzel a témával, amiről itt ez az ige beszél, hogy Isten azt mondja, ő a mi atyánk, aki bármilyen úton is mentünk, megújít bennünket. Bármilyen úton is mentünk, visszafogad, mint ahogy Jézus Krisztus bemutatja a tékozló fiú történetében, a tékozló szívű atyát, aki tékozolja ránk a bűnbocsátó szeretetét, irgalmát, kegyelmét, és magát megalázva fut az elé, a fiú elé, aki annyi mindent szétszórt és eltékozolt. Még egy pár dologgal folytatódik itt az ige, hogy milyen az atya bűnbocsánata. Azt mondja, nem tartja haragját örökké. Mérjük meg magunkat ebben. Nem tartja az atya haragját örökké. Milyen döbbenetes kifejezés ez. Sokszor az ember tartja a haragját. Az ember tartja a haragját. És a harag viszont nem tart meg bennünket. A harag az fölemészt belülről, és tönkretesz belülről bennünket. Amikor kimondunk ilyen mondatokat, hogy már tavaly is, vagy mindig ezt teszed, vagy soha nem viselkedsz máshogy, vagy én velem mindig rosszul bántak. Vajon ez nem erről szól, hogy hogyan tartom a haragomat? De a mennyei atya nem tartja a haragját örökké, és erre a bűnbocsátó szeretetre akar tanítani bennünket. Vagy azt mondja itt ez ige, abban telik a kedve, hogy kegyelmet ad. Micsoda csodálatos ez, gyönyörködik abban, hogy kegyelmet ad. Nem abban gyönyörködik, hogy irgalmatlan, nem abban gyönyörködik, hogy hogy adja vissza, amit kapott, nem abban gyönyörködik, hogy haragszik, vagy nem abban gyönyörködik, hogy másokat megbánt, hanem abban gyönyörködik, hogy kegyelmet ad, hogy kinyújtja a karját, hogy kinyújtja az ölelését, hogy kinyújtja a kegyelme pálcáját. És ezt mondja itt Mikeás, és újra irgalmas hozzánk, újra irgalmas hozzánk. Ebben az újrában ugye az van benne, hogy hanyatszor, sokatszor, 70-szer, 7-szer is újra irgalmas hozzánk. Mert Jézus Krisztus kereszt halálán minden kifizettetett. Ez nem könnyű, nem egyszerű, a legnagyobb halál árán, de minden kifizettetett, és ezért újra irgalmas hozzánk. És hozzánk fordul, és könyörül rajtunk, vagyis lehajol hozzánk. Milyen gyönyörűséges ez, hogy pont Mikeás proféta ír arról, hogy Betlehemben született meg Jézus Krisztus, a Betlehemben való eljövetelről, akiben igazán lehajolt hozzánk. És még két jellemzőt mond itt az ige, eltapossa a mi bűneinket. Nyugodtan gondolhatunk arra, mint amikor egy kártékony bogarat eltaposunk. Mert el kell tapossuk, hogy ne szaporodjon. Vagy, mint amikor a cigaretta csikket eltapossuk, és az többet, és reméljük előtte se, de utána se, veszi az ember a szájába. Ugyanígy jelenti ez a szó, hogy eltapossa az bűneinket. És tovább nem használható, lezárult, ilyen a mennyei atya bűnbocsátó szeretete. És a tenger mélyére dobja. Ez az utolsó, amit itt elhangzik. A tenger mélyére dobja. Olyan gyönyörű képek vannak ugye erről az igében még, hogy napkelet és napnyugat messziségébe dobja, de a tenger mélyére is dobja, soha onnan felhozni nem fogja. Amit elévittünk, amiért bocsánatot kértünk, amit odavittünk a mennyei atya elé. És valaki így fogalmazta meg, ami nekem is nagyon sokat jelentett már az életem során, hogy és horgászni tilos. Nekünk horgászni tilos, mert néha mi szoktuk elő horgászni azt, ami pedig már ott van a tenger mélyén, és Isten meg nem emlékezik róla. És mindezt miért? A szövetségéért, a hűségéért, mert a szövetségéért bánik hűségesen Jákobbal, azzal a csalóval, a csaló Jákobbal, akinek ugye ez a nevének a jelentése. Mert Isten megígérte, és mert nem változtat a szaván, és Jézus Krisztus áldozatáért, ahogyan erről eddig beszéltünk, és azért, mert azt akarja, hogy boldogok legyünk, hogy teljes életet éljünk, hogy felszabadult életet éljünk, hogy vele legyünk. Hadd fejezzem be azzal, hogy mennyire Isten igéje a Biblia. Ez a három vers is olyan csodálatosan bizonyítja ezt, mert ezt a bűnbocsátó szeretetet ember ki nem találhatja. Figyeljük meg magunkat, akik régóta a hit útján járunk, még mindig mennyi mindenben nem tudjuk ezt tenni, és mennyi mindenben kell ebben formálódnunk. Hát hogyan tudta volna ezt egy ember kitalálni? Annyira Isten kijelentése és Istenről való csodálatos bizonyságtétel ez. És olyan csodálatos ebben gyönyörködni, hogy ilyen a mennyei Atya. És adja Isten, hogy megkérdezhesse ma tőlünk. Elhiszed mindezt? Befogadtad? Engeded, hogy ez végig menjen az életeden? Hogy Isten eltapossa azt a bűnt, hogy Isten a tenger mélyére vesse, hogy Isten kegyelmesen, irgalmasan megbocsássa, hogy valóban nem tartja a haragját, hogy abban telik kedve, hogy gyönyörködik a bűnbocsánatban, és te is gyönyörködj benne, mint ahogy Krisztusban gyönyörködik, ebben is gyönyörködik. Elhiszed. És a befejező nagy kérdés, hogy tovább adod. Te is ugyanezt megéled, és tovább adod. Mert ez a mi küldetésünk, hogy ezt adjuk tovább mindazok felé, akik között járunk és élünk. Így legyen. Ámen. Jöjjünk fennállva, imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, ma is dicsőítünk téged, hogy így szólíthatunk, hogy rád tekintve mi is a te képmásodba formálódhatunk, különösen hálát adunk így az édesapákért, akik kiemelten hordozhatják azt a küldetést, hogy rád mutatnak, mint mennyei Atyára, és a te szereteteddel szeretik a családot, a feleséget, az édesanyát, a gyermekeket. És köszönjük, Urunk, hogy mindannyian ugyanerre vágyunk, hogy valóban a te atyai szeretetedet, bűnbocsátó kegyelmedet megélhessük, megkaphassuk, megszabadulhassunk, felszabadulhassunk, és átadhassuk ezt másoknak is. Urunk, mindannyiunknak vannak olyan terhek, vannak olyan kövek a batyúinkban, amik nehezítik az életünket, és egyedül a te bűnbocsátó kegyelmed veszi el ezeket a köveket, és tudunk felszabadulni. Dicsőítünk téged, Urunk, hogy te megbocsátod a bűnt, hogy nem tartod örökké, hogy elengeded a népednek a bűneit, hogy kegyelmet adsz, és ebben telik a te kedved, hogy újra irgalmas vagy hozzánk, hogy eltaposod a bűneinket, és a tenger mélyére veted. Dicsőítünk, hogy hűséges vagy hozzánk. És dicsőítünk, drága Jézus Krisztus, hogy mindennek te fizetted ki az árát. Te adtad oda magad. Te adtad magad keresztre azért, hogy mindez valóban megtörténhessen. Dicsőítünk, drága Úr Jézus Krisztus, hogy te érted, te miattad lehet ez valóság. De tudjuk, hogy már valóság, és mi éppen ezért boldogan elfogadhatjuk, és boldogan nap mint nap ebben élhetünk. Drága Szentlélek Isten, erősítsd meg ezt a mi számunkra, adj nekünk felszabadult, boldog, keresztény életet, és add, hogy ezt a bűnbocsánatot tudjuk tovább adni örömmel mindenki felé, akik bennünket megvántottak. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és mind örökké. Ámen.